a szegedi szabadtéri játékok bármelyik idei előadására szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Ami az időjárást illeti, országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, késő este 19 és 26 fok között alakulnak majd az értékek. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következőkben Solt Otiliáról készült névjegy című műsorunkat hallhatják.
Attól félek, hogy nem vagyok alkalmas politikai szerepvállalásra, ugyanis sok olyan tulajdonság hiányzik belőlem, ami a politikai szerephez nélkülözhetetlen. Például a versenyszellem. Ha nem ambiciózus valaki, akkor azt hiszem kár politikai szerepet vállalnia. Akinek a számára a vereség nem tragédia, az ne legyen politikus. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem fogok politikai szerepet vállalni, hanem értelmiségi leszek újra, vagy maradok. Remélem, hogy fent tudom tartani a befolyásomat azokra, akik viszont politikai funkciót szeretnének, vagy szívesen vállalnának politikai funkciót, közel állunk egymáshoz gondolkodásban és célokban, hogy őket befolyásolni tudom a magam értelmiségi eszközeivel, és hogy ilyen módon vállalok részt a politikai kibontakozás és gazdasági kibontakozás elősegítésében, de a versenypályán való szereplést azt szeretném átengedni másoknak.
Solt Otilia képviselő, Szabaddemokraták Szövetsége kérdést intéz a belügyminiszterhez, az önkényes beköltözők hatósági kilakoltatása tárgyában. Átadom a szót.
Tisztelt ház, tisztelt belügyminiszter úr, illetve helyettese az államtitkár úr. Tudom, hogy a belügyminiszternek van tudomása az önkényes lakásfoglalók ügyéről. Meg kell mondjam őszintén, hogy mindent meg is tettem annak érdekében, hogy legyen tudomása róla, azon kívül, hogy 2 héttel ezelőtt írásba beadtam ezt a kérdést. Az érdekeltek, akiknek az érdekében a kérdésemet feltettem, találkoztak az általuk lakásügyi miniszternek apostrofált személlyel, vagy annak megbízottjával, tehát a belügyminiszter, vagy megbízottja az egyik helyszínen kint járt. Meggyőződhetett róla a saját szemével, hogy milyen életekről van itt szó, és milyen életek elrendezése véget, kérdezném meg most azt, hogy nem gondol-e arra, saját hatáskörében gyakorolna-e olyan kegyelmet, amelyet a törvény a mai napon, vagy az országgyűlés a mai napon a bűnözőkkel kapcsolatban gyakorolni akar. Ugyanis közkegyelemre lenne szükség annak a rendezetlenül lakó népességnek az esetében, amely ellen a lakáshatóságok szabályos hajtóvadászatot indítottak az elmúlt hetekben, hónapokban. Az az érzésem, hogy ennek a hajtóvadászatnak az a legfőbb magyarázata, hogy nincsenek igazából szétosztható lakások, a lakáshatóságok tehát üresbe járnak, pótcselekvésként próbálkoznak azzal, hogy akit lehet kipakoljanak a lakásaikból. Kikről van szó? A jogcím nélküli lakókról, akiknek egyik alesetét képezik az önkényes beköltözők, azok a nyomorult állampolgárok, akik a lakásfeltörés helytelen szokásával élnek, bizonyára azért, mert nem tudnak más tenni. Egyszerűen nincs hova menniük.
Szólásra következik Solt Ottília, a Szabad Demokraták Szövetsége részéről.
Szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy a Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság hozott egy határozatot, amelyben felkérjük a kormányt arra, hogy idén őszre terjessze elő a társadalombiztosítás önkormányzatának a megteremtésére vonatkozó törvényjavaslatát, méghozzá úgy, hogy ezen az őszön ez a társadalombiztosítási önkormányzat legalább ideiglenes jelleggel létrejöhessen. Az előterjesztésben, amelyet az államtitkár úr elénk tárt, azt hiányoltam, hogy még csak utalás sincs arra, hogy a kormány ennek a kérésnek eleget kívánna tenni, holott addig, amíg az önkormányzat nem jön létre, ez a vita fél évenként újra és újra le fog zajlani a parlamentben, ahogy már az előző parlamentben is lezajlott. Vagyis kormány és képviselők tördelik a kezüket, előadják, hogy milyen hiányosságok vannak a társadalombiztosítási ellátásban, hogy a most felosztott apró pénz a társadalombiztosítás tartalékainak a rovására megy, hogy nem tartalmaz garanciákat. A kormány is előadja ugyanezt, a képviselők is előadják ugyanezt, de végül is mi más tehetnek, sápadtan és aggódva megszavazzák, hiszen nem veszik a lelkükre, hogy ezt a 300 forintot elvegyék a kis nyugdíjasoktól, vagy a kismamáktól. Ám de addig offenzívába a társadalombiztosítás a költségvetéssel szemben nem tud lépni, amíg nincs gazdája, amíg nincs tulajdonos, vagyis amíg nincs önkormányzat. Azt szeretném tehát nyomatékosan hangsúlyozni, hogy mindaddig ezek üres társasjátékok és színjátékok, amit itt folytatunk, amíg az önkormányzat kérdéséről tárgyalni nem kezdünk. Köszönöm szépen!
Szólásra következik Solt Ottília.
Az indítványok röviden arról szól, hogy a társadalmi szervezetek használatában lévő vagyon hasznosításából származó bevétel ne a költségvetést, ne a kormányt, hanem a társadalombiztosítást illesse meg. Úgy véljük, hogy ebben a kérdésben szokatlanul széleskörű konszenzus van a társadalom tagjai között, és talán az itt ülő pártok képviselői között is. Nevezetesen ez a konszenzus, ez a véleményazonosság arra vonatkozik, hogy a társadalombiztosítási jövedelmekből élő népesség, főképpen a nyugdíjasok életének a biztonsága az egy olyan fontos kérdés, amely nagyon sok más kérdést megelőz. Mindannyian tudjuk, hogy a nyugdíjak tragikus mértékben értéktelenednek, és azt is, hogy a nyugdíjasok évről évre alakuló életszínvonala, de lassacskán hónapról hónapra alakuló életszínvonala a kormány és a parlament kegyelmétől függ. Nincsenek olyan garanciális elemek, amelyek ezeknek a nyugdíjaknak a szolid értékállóságát is biztosítanák, és ennek a garanciának a megteremtéséhez vagyon kell. A befizetett járulékok, amelyek függenek egyrészt a bérektől, másrészt a foglalkoztatottak számától, és mindenek előtt a lakosság demográfiai összetételétől, nem lehetnek egyedüli fedezetei a járadékoknak, vagyis a nyugdíjaknak, mindenek előtt a nyugdíjaknak, hiszen ha ez így lenne, akkor a nyugdíjak abszolút nem lennének képesek fedezni a mindenkori megélhetési költségeket, és tulajdonképpen becsapnánk a nyugdíjasokat, mint ahogy ezt is tesszük, ők egész életükben fizették a járulékot abban a reményben, hogy biztonságra tesznek szert öregségükre, és ezt a biztonságot nem tudjuk nekik nyújtani.
Solt Ottília kér szót. Solt Ottília kér szót. Solt Ottília kér szót. Solt Ottília kér szót. Solt
Ottília. Solt Ottília, budapesti lakos, 45 éves. A szegényeket támogató alap egyik alapítója, létrehozója, a Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapítója, ma már egyik vezetője. Ez az, amit így hirtelen néhány szóval el tudok rólad mondani. Te hogy mutatod be magad, Solt Ottília?
Nem könnyű feladat most 1989-ben bemutatkozni, mert valami köztes helyzetbe lebegek, azt hiszem. Úgy szoktam magam apostrofálni, hogy szociológus, de azért ez sem teljesen igaz, mert hát 10 éve nem gyakorolom a szakmámat. Azt kell mondanom, hogy hivatásszerű állampolgár, talán ezt mondhatnám, és valóban nem tudok okosabbat, mint hogy budapesti lakos. Azt talán Csak remény, hogy majd megint szociológus leszek.
És most már lenne is rá időd. Ugye nem kell megküzdeni részint azokért a szervezetekért, azok elismertetéséért, amelyek most már legálisan működhetnek, és a bevezetőben említettük, és nem kell megküzdened a zaklatásokkal. Gondolom, ezek már nincsenek.
Hát ez az utóbbi, ez most nincs.
Mióta nincs, Otília?
Tavaly május óta. Tehát a pártértekezlet óta, még március 15-én köztudott módon letartóztattak jó néhányunkat.
Tavaly.
Azelőtt egy héttel még házkutatásokat tartottak, de a pártértekezlet óta erre nem került sor. Holott a szamizdat változatlanul szamizdat, és változatlanul hivatalos engedélyek, illetőleg bejegyzések nélkül működik, de hát ezeket a szamizdatokat minden különösebb konspiráció nélkül állíthatjuk elő és terjeszthetjük. Most, holott a törvényi környezet nem változott meg olyan totálisan. Jó néhány törvény van életben, amely szerint a mostani munkánk is törvényellenes. Persze nagy különbség az egyesülési törvény, ami sok mindent legálissá és formálisan is nyíltá tehetett, de igazából egyszerűen az elnézés nőtt meg, és ezt nem lehet nem észrevenni, hiszen rendkívüli módon megkönnyíti az életet, hogyha például a telefonodat használni tudod, és nem szaladgálhatsz minden egyes operatív lépés kapcsán személyesen, vagy küldöncökkel, hanem a telefonoddal meg tud beszélni, mint bárki más a elintézni valóidat.
Elhallgatták a telefonjaidat.
Biztos most is lehallgatják, csak most, vagy legalábbis nem biztos, hogy nem hallgatják le, de nem kell azzal a következménnyel számolni, hogyha lehallgatják, akkor lesben fog állni néhány nyomozó, és feltartóztatják a frissen elkészült beszélő példányokat. Márpedig ez korábban így volt, hát ezt nem lehet nem észrevenni.
A múltkori beszélgetést úgy kezdtük, és most is el kell mondanom, hogy az első szabad május elsején, ahogy neveztük a Népliget, itt a Jurta színházbeli eseményt, ott te a Jurta színházbeli bemutatkozásotokon olyan nagy tapsot kaptál, mint egy nyugati fesztiválon, filmfesztiválon egy színésznő.
Nem csak május elsején tapasztaltam ezt, bár ilyen intenzitással ritkán találkoztam vele, de hát hozzá kell tenni zárójelbe, hogy ez a május elsőjei közönség, ez, hogy úgy mondjam, a mi közönségünk volt. Amikor megpróbáltam józanul végig gondolni, hogy vajon ez a sok szeretet, amit kapok, aminek a jelzései eljutnak hozzám, ez honnan származik, akkor úgy gondoltam, hogy három fő forrásból, ami mind tulajdonképpen független az én személyemtől. Az egyik fő forrás az ellenzéknek szóló elismerés, annak a morális, mondjuk kiállásnak vagy magatartásnak, amit jó néhányan tanúsítottunk az elmúlt 10 évben, vagyis, hogy a lelkiismeretünkre hallgattunk, és nem törődtünk nagyon a közvetlen egzisztenciális és karrier dimenziókkal. A másik forrás az valószínűleg a nővoltomnak köszönhető. Nem úgy gondolom, hogy amire céloztál, hogy valami szex principium érvényesül, tehát hogy a szép fiatal nőnek kiáró tisztelet, erről nem lehet szó, hiszen nem vagyok se fiatal, se szép, hanem talán inkább valami anyaszerű lényt éreznek és látnak bennem az emberek. És a harmadik ok pedig hát a téma, tehát az a tény, hogy én az elmúlt 10 évben is főképpen a szegénység kérdésekkel foglalkoztam, ami most nagyon sok embert érint közelről, és sokak számára lett világos, hogy ez az egyik kardinális kérdése a jelenlegi társadalomnak, tehát mint olyan személyt üdvözölnek, aki a fontos kérdésekkel foglalkozik. Abba biztos vagyok, hogy a szegénység mindig is jelen volt a magyar társadalomban, tehát abban a 10 évben is, amikor a közvélemény és főleg a hivatalos propaganda nem vett erről tudomást. Az is biztos, hogy nő ez a fajta szegénység, ami mindig is izgatott, és amelynek a létezésére mindig is igyekeztem felhívni a figyelmet, mivel egy mély társadalmi ellentmondást láttam benne. Ezt nevezzük strukturális szegénységnek mi néhány szociológusok, vagyis egy olyan a társadalom szerkezetében rejlő problémának, hogy az emberek egy része, egy jól körülírható kisebbsége leszakadtan a társadalom fő irányaitól és fő mobilitási csatornáitól elzárva tengődik, és minden társadalmi és gazdasági folyamat abba az irányba hat, hogy ebből ne is keveredjen ki, tehát hogy ott maradjon. Ezt nevezzük strukturális szegénységnek, hogy ez a strukturális szegénység növekszik a gazdasági válság nyomán, és ezen kívül egy nagyon széles réteg, vagyis inkább nagyon széles rétegek, akiket az egyszerűség kedvéért középrétegeknek neveznék, életszínvonala markánsan romlik, tehát az egész társadalom szegényedik. Erre minden mutató utal, a fogyasztás szerkezetének változásától a jövedelem felhasználás szerkezetének, a jövedelem források szerkezetének a változásától kezdve a hétköznapi tapasztalatokig.
Mire fölkezdtél te a szegénységgel, a magyarországi szegénységgel foglalkozni?
Hát ez is ugyanolyan alapkérdés, mint egy-kettő, amit már feltettél, tehát nagyon nehezen tudok rá válaszolni. Mélyebb önvizsgálatot igényelne. Minden esetre élmények hatására, vagyis annak a véletlennek köszönhetően, hogy a 70-es évek elején a folyó szegény vizsgálatba részt vettem, és aztán röviddel utána a kezdődő cigány vizsgálatba is, és hát fiatal és fogékony periódusban lévén rendkívül mély nyomokat hagyott az az élményanyag, amit ezekben a vizsgálatokban szereztem, és ettől nem tudtam, és nem is akartam elszakadni. De ez egy politikai döntés volt, azt hiszem, hogy az új mechanizmust pártoló politikusok nyomták a társadalom önismeretére vonatkozó vizsgálatok ügyét is, helyesen úgy gondolván, hogy ahhoz, hogy bizonyos automatizmusoknak, például a piaci automatizmusnak teret engedjen a társadalomban és a gazdaságban a politikai vezetés, ehhez egy állandó kontrollra van szükség, és ismerni kell a társadalom mozgásait. Ahogyan a mechanizmus kibontakozása féket kapott, és hát visszarendeződés következett szintén politikai döntések nyomán, ugyanúgy a szociológiának ez a dinamikus, nyitott szakasza is lezárult, és a továbbiakban a politikai vezetés nem volt kíváncsi a társadalom állapotára. A saját önigazolására volt kíváncsi.
De mivel lettél kegyvesztett?
Azt hiszed, hogy az embernek a saját sorsára vonatkozó események világosabbak, mint az ország sorsára vonatkozó események? Nem, nem világosak. Nem tudom, hogy mitől lettem kegyvesztett, csak kombinálni tudok. Időben összeestek bizonyos események, vagyis az én elszigetelődésem és, hogy úgy mondjam, támadásnak kitettségem a szakmában, a szamizdat mozgalom megjelenése, az első, még nagyon szerény méretű, de mégis váratlan politikai tiltakozó mozgalomnak a jelentkezése és a SZETA alapítása majdnem egy év leforgása alatt következett be. Némiképpen elhúzta az események kibontakozását az a tény, hogy akkor szültem a harmadik gyerekemet. Tehát az például, hogy kirúgjanak az állásomból, ez valameddig eltartott, mert gyesen, illetve szülési szabadságon voltam. Másrészt pedig hát az energiáimat is bizonyos fokig lekötötte a kisbabám. Tehát, hogy úgy mondjam, lassabban történtek a dolgok, mint amennyire drámai gyorsasággal következtek igazából az események logikájából következően.
De akkor hol dolgoztál?
A Fővárosi Pedagógiai Intézetben dolgoztam, ami nem igazából tudományos intézet, és kutató munkát tulajdonképpen csak bizonyos területeken, de így többek között szociológiában folytattunk ott. Nagyon békésen és jól megvoltam ott, már nem is emlékszem pontosan, hogy hány évig, de körülbelül 6-8 évig. Máig sem tudom pontosan, hogy mitől romlott meg a légkör, de az biztos, hogy összefüggött azzal az utolsó igazi munkával, amit ott végeztem, és amit szakmailag jónak tartok. Tehát, hogy úgy mondjam, hát ezek nagyon nagy szavak egy ilyen éppen csak elkezdődő szakmai pályán, hogy az addigi munkámnak az volt a csúcs teljesítménye. Ez egy kötet volt, interjús gyűjtemény. A megelőző évek vizsgálatainak az interjúiból válogattam össze egy olyan gyűjteményt, amelyik tudományos meggyőződésem szerint jó tipizálását nyújtotta a budapesti szegényeknek, és ehhez írtam egy viszonylag bő bevezetőt, ami összefoglalta azt, amit a nagyvárosi szegénységről akkor tudtam. És az első olvasatra sikere is volt, tehát a főnökömnek, aki nagyon értelmes embernek ismertem, tetszett, és igen, meglepve, hogy úgy mondjam, megdöbbenve olvasta, és mert nem gondolta, hogy ezek ilyen izgalmas dolgok, amik az intézetébe folynak, de aztán teljesen, az én számom teljesen váratlanul egyszer csak elkezdték piszkálni ezt a tanulmányt, ugyanez a főnök, és
arra kezdett célozgatni, hogy ebben a szocializmussal ellentétes tendenciákat vél felfedezni, és hogy ez dolgozzam át. Hát ezt nem tartottam követhetőnek. Egyrészt azért, mert nem hogy pillanatnyi kedélyem parancsára írtam, hanem hát mélységes meggyőződésemnek hangot adva azt a bizonyos tanulmányt. Másrészt pedig hát nem tartottam egyszerűen járható útnak, hogy ezt ilyen szempontok alapján megkövetelhetik tőlem.
De nyilván itt már mögötte voltak azok a bizonyos dolgok, vizsgálódások, téged figyelések, amiket az előbb mondtam.
Majdnem biztos, hogy ezek voltak mögötte, és nem a főnököm olvasta el figyelmesebben ezt a tanulmányt, és esetleg a nagy politika változásai voltak mögötte, tehát egy másik kurzus hangjai voltak mögötte. Minden esetre azt gondoltam, amikor ez a konfliktus bekövetkezett, hogy nem teszek engedményeket a karrierem és az itt maradásom érdekében, mert ez járhatatlan, elfogadhatatlan nekem.
Mi következett ezután az életedben?
Hát egy kalandos időszak következett, ami nem állítom, hogy nem töltött el szorongással, különösen az elején, hiszen három gyerekem volt, egyedül voltam, és kicsik voltak még ezek a gyerekek, nagyok is kicsik voltak, és hát gondoltam, hogy nem lesz könnyű felnevelni őket ilyen körülmények között, de hát halálos biztonsággal úgy gondoltam, hogy más út nincs. Nem csak a közvetlen egzisztenciális nehézségekkel kellett szembenézni, hanem az egész külvilágnak a, hát úgy mondjam, elítélésével. Vagyis nem volt szinte ember, aki azt mondta volna, hogy igazad van, jól tetted. Mindenki azt mondta, hogy hülye vagy rosszul tetted, de ugyanakkor nagyon sokan és váratlanul sokan, sok szeretettel és tapintattal, és ugyanakkor igen hatékonyan igyekeztek segíteni. Hát mindenek előtt az édesanyám, aki mélységesen nem értett velem egyet, mélységesen kalandornak és veszélyesnek, sőt bűnösnek értékelte a lépéseimet, de hát nem mindig mellettem volt. És barátaim, nagyon sok barátom is. Ez hát egyrészt egy nagyon új felfedezés volt, hogy ennyi szolidaritás van azért a világon, másrészt pedig bizonyos bűntudatot ébresztett bennem, hogy ha nekem ez jut, aki azért páholyba vagyok azokhoz az emberekhez képest, akiket kutattam, akkor hogy lehet az, hogy nekik meg nem? Úgyhogy a SZETA alapításában nagyon nagy szerepe volt ennek a személyes élménynek, tehát hogy ilyen szolidaritások működnek, hogy ezek mennyit érnek, milyen nagyon-nagyon sokat érnek, és hogy megosszam ezt másokkal, akik nálam sokkal nagyobb bajban vannak.
Most hogyan nézett ki ez a SZETA alapítás? Vissza tudsz még erre emlékezni? Tehát te mondjuk akkor éppen állás nélkül voltál? Három gyerekkel,
akkor,
egyedül.
Akkor én nem voltam állás nélkül, azt hiszem gyersen voltam, vagy talán éppen visszamentem a gyerstől, csak teljesen világos volt a tendencia, tehát hogy itt pillanatokon belül állás nélkül leszek. Valóban úgy is lett nem sokára. Tehát még volt állásom, perspektívám már nem nagyon, és nagyon nagy izgalomban éltünk, hiszen akkor hajtottuk végre azt az aláírásgyűjtési akciót, amely a Karta 77 aktivistáinak a perbefogására vonatkozott. Tehát az aláírásgyűjtésnek a lázában égtünk, és azzal a meglepő tapasztalattal a tarsolyunkban, hogy a magyar értelmiség, vagyis a budapesti értelmiségben sokkal több a feszültség és a nyugtalanság, mint amennyi a felszínen látszott. Ugyanis, hogyha nem így lett volna, akkor nem lett volna ilyen siker ennek az aláírásgyűjtésnek. A siker tulajdonképpen úgy tudnám jellemezni, hogy akiket megkerestünk, hát nagyon kisipari szervezéssel, tehát mondom ismerőseinket és azok ismerőseit tudtuk felkeresni, de akiket felkerestünk, azok nagyon nagy arányban írták alá. Most ebbe a felspanolt és izgatott légkörbe éppen folyt egy ilyen ügy, tehát egy régi vizsgált család megkeresett és segítséget kért, de az új az volt a helyzetben, hogy nem a saját maga számára, hanem egy szomszédja számára, aki az ő megítélésük szerint még nagyobb bajba volt, mint ők szoktak lenni. Nem tűnt ebbe fel, azt hiszem, semmi rendkívüli, hanem elmentem az illető családhoz, és valóban szörnyű állapotokat találtam. Ekkor felmerült, tulajdonképpen még hozzá kellene tenni egy furcsa, véletlen összejátszást. Iványi Gáborral, a Magyar Evangéliumi Testvériség nevű kisegyház lelkészével nem sokkal azelőtt kötöttem ismerettséget, és véletlenül összetalálkoztunk, amikor mentem ehhez a családhoz, és úgy jeleztem, hogy hova megyek és miért. És legnagyobb meglepetésemre az Iványi Gábor néhány nap múlva pénzt hozott, mondván, hogy az ő kisegyházuk abban az időben illegalitásban volt szintén. Foglalkozik ilyesmivel, tehát a saját közösségükön belül szociális segélyezést is folytatnak, és erre a célra van egy kis pénzük is. És hát ebből adott. Hát ez egy nagyon jó ötletnek tűnt, hogy pénz is van a világon, és akkor kezdett motoszkálni, hogy talán meg kéne próbálni egy mozgalommal szélesíteni ezt a kis, teljesen informális tevékenységet, amit folytatunk.
Ez már 78-79?
Ez 79-ben volt, napokkal, vagy talán az aláírási gyűjtési akció kellős közepén, valahogy nagyon összeesett. Némi tépelődés és szűkköri beszélgetések után végül is úgy döntöttem, hogy ezt meg kéne próbálni, és hát kiket hívtunk volna össze, ha nem azokat az aktív ismerőseinket, akik az aláírási akcióban is aktívak voltak. Hát így alapítottuk a SZETÁ-t.
És a te lakásodon összegyűjt néhány?
A lakásomon, igen, az én lakásomon.
Ott. És akkor hogyan kezdtetek működni?
A mechanizmus az volt, hogy havonta összejöttünk, és mindenki a saját ismeretségi körében elmeséli, hogy kezdődik valami ilyesmi, és pénzt kér. Valamint szakértelmet, tehát orvosi, jogászi, pedagógiai, építészi, stb. Tehát minden olyan szakértelmet, aminek értéke van a szegények számára is, de nem rendelkeznek vele, és tárgyakat is, tehát ruhát, háztartási cikket, mindenfélét, aminek hasznát lehet venni, és amit nélkülöznek, és hát ezeket továbbítjuk azoknak, akikről tudjuk, hogy szükségük van rájuk. Lassacskán kristályosodott ki, hogy a gyakorlati segítségnyújtás az nagyon kevéssé lesz jelentős. Az egész dolognak az az értelme és az a fő funkciója, hogy felrázza a közvéleményt, hogy csiklandozza egy kicsit, hogy vegyen tudomást a szegénységről, továbbá, hogy modellálja, hogy a felismert társadalmi problémák, vagy egyáltalán a felismert problémák megoldásában öntevékenyek lehetünk.
Ez volt az egyetlen nem egyházi szervezet, amelyik Magyarországon ezzel foglalkozott?
A Vöröskereszt elvben foglalkozhatott volna vele, mereven elzárkózott. Azt kell mondanom, anélkül, hogy csorbítani akarnám, vagy kisebbíteni akarnám az egyházak hagyományos érdemeit, hogy az egyházakkal szemben is mi voltunk az egyetlenek, ugyanis az egyházak vállalván a politikai környezetből adódó szabályokat, ha foglalkoztak jótékonysággal, akkor ezt nagyon nagy csendben csinálták, tehát éppen, hogy nem volt céljuk a közvélemény felrázása. Nem csoda, hiszen nem sokkal korábban még perbe fogtak egyházi személyeket azért, ha nyilvánosan szót ejtettek a szociális problémákról, és adakozásra szólították fel a híveiket.
Ez a 70-es évek második felébe?
Bizony, voltak ilyen esetek, úgynevezett nyilvános koldulás címen eljárást indítottak lelkészek ellen. Minden esetre nem volt egyáltalán kockázatmentes, ha egyházi személy ennek nyilvánosságot is adott, sőt a leghatározottabban kockázatos volt, és mivel azért az egyházaknak nyilván voltak más fontos céljaik, ezért azt az utat választották, hogy a szociális tevékenységüket mély csendben, hogy úgy mondjam, konspiratív körülmények között folytassák.
Nagy sikert ti se arattatok hivatalosan.
Hát hivatalosan egyáltalán nem arattunk sikert, de mi úgy képzeltük, hogy pontosan olyan fontos a nyilvánossága a tevékenységnek, mint maga a tevékenység. Hát most már merek durván fogalmazni, provokatív szándékkal párosult a segítő szándék. A segítség a szegények felé irányult, a provokáció pedig egyrészt az egész közvélemény, másrészt pedig a hatalom felé. Na most az első időkben, amikor még nem volt kirajzolódott más csatornája, működési területe és intézményrendszere az ellenzéknek, csak a SZETA, akkor direkt módon a SZETÁ-t is érte bizonyos rendőri zaklatás, bár hát nem elviselhetetlen mértékű, de minden esetre nagyon gyorsan jelentkeztek az ellenzéki tevékenységek más formái, és azok sokkal direktebb kihívást jelentettek a politikai hatalomnak. A főcsapások azt érték. Tehát elterülődött a figyelem a SZETÁ-ról. A továbbiakban mindenféle rendőri akció, ami például engem érintett, az mint a szamizdat munkatársát érintett, és nem mint a SZETA aktivistáját. Majdnem, hogy szimpatszerűen tudom érzékeltetni a házkutatásoknál a SZETA-t megtestesítő hatalmas tömegű ruhát, azt látványosan kikerülték a házkutatók, miközben hát minden mást alaposan feldúltak. Ugyanígy látványosan kikerülték azokat a levélcsomagokat, amelyek feltűnően a SZETA dokumentációját képezték, és nem tettek fel kényelmetlen kérdéseket arra pénzre, ami egy külön dobozba volt, és nyilvánvalóan a SZETA pénze volt, hiszen ott ugyanabban a dobozban voltak a nyugták, meg elismervények, meg postai feladóvevények, és így tovább.
Solt Otilia, Szabad Demokraták Szövetségének képviselője, interpellálni kíván a belügyminiszterhez és a legfőbb ügyészhez a rendőri intézkedések ügyében címmel. Solt Otilia képviselőtársunkat illeti a szó.
Október 23-án hajnalban Balmazújvárosban Király János rendőr törzsőrmester szolgálat közben oldalfegyverével agyonlőtt egy 20 éves fiút. Nem tartja-e aggasztónak velem együtt, hogy fél éven belül ez volt a harmadik hasonló eset? Augusztus 14-e Kőbánya, augusztus 22-éről 23-ára Viradó éjjel Körösladány, október 23-a Balmazújváros. Az áldozatok mindhárom esetben fegyvertelen fiatal emberek. Kivétel a 17 éves Körösladányi Pap Endre, akinek volt egy gázszórója. A halálos lövés leadó rendőrök mindhárom esetben olyan helyzetbe keveredtek, amelyet saját megítélésük szerint fegyverhasználat nélkül nem tudtak megoldani, és a lövés halálos vége állításuk szerint véletlen volt. A rendőri intézkedést kiváltó három szituáció egyike sem minősíthető épületesnek, tolerálhatónak, sőt, alig hanem mind a három tartalmazott a büntető törvénykönyv hatálya alá eső elemeket is. Ám kérdés, hogy magába rejtettek-e olyan mértékű veszélyességet a közösségre nézve, hogy elkerülhetetlen volt a helytelenkedők életének kockáztatása és végül is kioltása. Kérdezenem öntől, tett-e-e valamit, vagy szándékozik-e tenni annak érdekében, hogy ma Magyarországon sajnos szokványosnak nevezhető helyzetek ne végződjenek halállal a rendőrök közbelépése miatt. A hangadó és hangos közvélemény előtt érthetően nem népszerűek a randalírozó garázda csoportok, a néha felelőtlen, gyakran tiszteletlen fiatalok. Még az is lehet, hogy a közvélemény egy része nem bánja, ha ezeket a csoportokat egy-egy halálos lövés kellőképpen megfélemlíti. Szeretném azonban hinni, hogy a közvéleménynek egy másik része elfogadhatatlannak tartja ezt. Egyébként az erőszak fokozásával az antiszociális megnyilvánulások nem válnak kevésbé antiszociálissá. Szeretném hinni, hogy amikor a belügyminiszter úr határozott és erős rendőrségről beszél, ezzel nem helyesli a rendőr halálos lövéssel demonstrálja, fölényben van a társadalommal szemben, de akár csak a bűnözőkkel szemben. A garázda cigányok az Alkamáté téren, a 17 éves félénk Langalét a Körösladányban, a rendőri intézkedéssel szembeszegülő fiatalok Balmazújvárosban ugyanis a társadalom részei. Még akkor is, ha mindannyiunk számára kellemetlen, hogy olyan szociális állapotban vannak, amilyenben vannak. Belügyminiszter úr, feszülten várom válaszát.
Solt Otilia, Szabad Demokraták Szövetségének képviselője, interpellálni kíván a népjóléti miniszterhez. Solt Otilia képviselőtársamat illeti a szó.
Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés! A miniszter úr bizonyára szintén aggasztó válságtünetnek tartja, hogy a magyar köztársaság munkaképes, sőt kereső és nyugdíjas polgárainak tekintélyes része, becslésem szerint legalább egyötöde részben a közhatalom kegyelméből tartja fönn magát és családját, vagyis segélyezésre szorul. Még aggasztóbb, hogy legalább ugyanennyien úgy érzik, hogy őket legalább így megilletné a segély. A segélyezés rendszere már-már abszurditásba csap, amikor a tulajdont is a szociális segélyből támogatjuk. Az állampolgárainak döntő többsége a közhatalomtól azt várná, hogy teremtse meg a feltételeit az állampolgári önállóságnak, vagyis hogy az állam, a társadalom, a gazdaság intézmény rendszerébe be tudjon kapcsolódni, és így el tudja tartani önmagát. De hát tudjuk, válság van, nem kényeskedhetünk. A választópolgárok bizalmából hatalomra kerülőknek többek között feladata az is, hogy a válság következményeitől megvédje, ahogy tudja, a veszteseket. A feszültségekhez képest nagyon kevés az az egyébként nagy összeg, mint egy 20 milliárd forint, amit a költségvetés szociális támogatásra különített el különféle címek szerint. És éppen most kívánja 1,5 milliárddal növelni a tartalék alapból. A segélyezés végrehajtását a kormány és a törvényhozás döntően az önkormányzatok hatáskörébe utalta, bár az önkormányzatoknak alig van más forrása, mint a költségvetési támogatás. A konfliktus a segélyezésre fordítható összegek és a segélyezésre szorulók között döntően az önkormányzatoknál képződik. Neki kell állniuk a segélykérők rohamát és a segélyt nem kérő, de küszködő polgárok rosszallását.
Szólása következik, Solt Otília képviselőnő.
Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! Én is egy módosító indítványomat szeretném figyelmükbe ajánlani, amelyet legjobb tudomásom szerint egyik bizottság sem támogat, és itt az általános vitában el is hangzott, hogy ez a módosító indítvány alkotmány ellenes. Ez pedig arról szól, hogy én szeretném a szerencsejátékoktól eltiltani, illetve a játéktervek látogatásától eltiltani a 18 éven felüli, de 21 éves kort még be nem töltött fiatalokat. Az indítványra elsősorban az ihletett, hogy a beszélő szerkesztősége az egy rossz hírű környéken van, és szinte minden éjszaka végig kell mennünk ennek a környéknek az utcáin, ahol egymás hegyén hátán vannak a játéktermek, és a beszélő szerkesztőinél tovább csak a játéktermek látogatói, szinte kivétel nélkül tinédzserkorú gyerekek vannak ébren, akik minden bizonnyal kívül vannak a társadalmon, tehát munkanélküliek, nem is tanulnak, vagy ha igen, akkor nem feltétlenül teljes körben, viszont azzal a szenvedélybetegséggel terheltek immár, amelyről Pokorni képviselőtársam, a bizottság előadója beszélt, vagyis nyilvánvaló, hogy ezt a nem teljesen kifejlett személyiségű és anyagilag nagyon is függő korosztályt sokkal jobban veszélyezteti a szerencsejáték, mint szenvedély, mint a felnőtteket, és éppen ezért én azt gondolom, hogy az emberi jogok ilyenfajta korlátozásával a magyar parlament élhet.
Most Otília, te már többször mondtad a beszélgetés alatt, hogy a Kárta aláírói, a SZETA alapítói, a Szabad Demokraták alapítói, azok nagyjából többé-kevésbé egy ugyanazon körből kerültek ki.
Az aláírás szervezői nagy részt már diákkorukból ismerték egymást, és különböző világnézeti indítatásból és különböző szakmákból érkezve, de egy ilyen emberjogi alapban egyetértve találkozott, hogy úgy mondjam, ez a társaság a kezdődő politikai akciókban, és végül is a második nyilvánosság gyűjtőnéven definiálható mozgalomban. A centrális szerep itt főleg filozófusoknak, társadalomtudósoknak és hajdani marxistáknak jutott, de velük kötött szövetséget jó néhány más csoport is, így például mi, a Kemény iskola, akik ugyan szintén ugyanezekre az egyetemi évfolyamokra jártunk, de annak idején nem voltunk különösebben jó barátságban. Talán ennél is ismertebb, hogy a diák években kifejezetten a barikád két frontján álló csoportok is közös oldalra kerültek immár, hiszen az ultrabalos ellenzék és az úgynevezett revizionista vagy reformmarxista ellenzék a 60-as évek végén szemben állt egymással.
Lehet ezt nevesíteni most már?
Hát lehet, persze, mondjuk Kis János, Bence György és Haraszti ideológiai ellenfelek voltak. Na most, ami minket a kemény iskolát illeti, mi egy kicsit más pályákon haladtunk, azt hiszem mindannyian. Mi nem vettünk részt ennek a kétféle marxista ellenzéknek a csatáiban, nem azért, mert nem voltunk marxisták, hiszen majdnem mind azok voltunk, már csak azért is, mert nem is nagyon lehetünk mások, nem tanultunk mást. És azért végül is a marxizmus nem volt, különösen a filozófia szakon, tehát ahol azért a némely évjáratokban a színvonalas marxista filozófusok tanítottak bennünket, tehát nem volt egy olyan elfogadhatatlan és feltűnően rossz elmélet, ami ne jelentett volna intellektuális csábítást. Ám volt egy nagyon döntő mozzanat, ami elválasztott például engem a kitűnő és nagy presztízsnek örvendő évfolyamtársaimtól, és ami megakadályozta, hogy igazából barátok legyünk, nevezetesen az 56-os forradalom és a Kádár hatalom megítélése volt ez a választóvíz. Az én számomra is azt hiszem, hogy ez a kemény köré csoportosulók legnagyobb részére igaz volt, hogy ők 56-ot forradalomként élték át, és ezt a meggyőződésüket nem adták fel egyetlen pillanatra sem, és ez a tény merőben más viszonyt épített ki a hatalommal és az értelmiségi pálya lehetőségeivel kapcsolatban is, mint a marxistákét, akik bizonyos fokig ugyan kritikai módon, de azonosulni tudtak azzal a politikai berendezkedéssel és azzal a hatalommal, amely Magyarországon megvalósult. Én soha nem tudtam kiheverni az 56-os traumát, nem a forradalom bukását, hanem azt a tényt, hogy ezt a felnőtt világ, ugye én akkor kiskamasz voltam.
12 éves.
Hogy ezt a felnőtt világ végül is lenyeli és tudomásul veszi, és képes beilleszkedni abba, az én számomra mindig is teljesen jogtipró hatalomba.
Te ezt 12 évesen is így gondoltad?
A legnagyobb mértékben így gondoltam, olyan cezurát jelentett az életemben, például a szüleimhez való viszonyomba, a tanáraimhoz, tehát az egész felnőtt világhoz való viszonyomba, az 56-os forradalom és az azt követő hónapok, ami hát az egész életemet meghatározta a továbbiakban. Úgy gondoltam, hogy mindenki hazudik, legfeljebb azok nem hazudnak, akik kimentek, vagy a börtönökben ülnek. És meg kell mondjam, hogy ők is csalódást okoztak nagyon kevés kivétellel, mert beilleszkedtek, szóval nem elfelejtették 56-ot. Még szűk körben is alig-alig emlegették, de hát főképpen nem nyilvánosan. Könnyen bekerültem, igen. A tanulás az nekem mindig is egy nagyon otthonos tevékenységi forma volt, mivel imádtam az édesanyámat, mint kisgyerek, az édesanyám tanítónő volt, következésképpen ez volt a világ legtermészetesebb dolga, hogy a világon a legfontosabb az iskola, és azon belül a világon a legfontosabb, hogy nagyon jól tanuljon az ember, hiszen olyan nagyszerű lények kegyeit nyerheti el így módon, mint amilyen a mamám. Az egyetemre viszonylag könnyen bekerültem, mert a tanulmányi versenyen elért eredményem alapján. Az első 5 között voltam nem az első 3, ami automatikus felvételt eredményez, de az első 5 között, amely azért gyakorlatilag felvételi vizsgával ugyan, automatikus felvételt eredményez, bár filozófia szakra nem vettek volna fel a szokásos protekciók nélkül, csak...
Mit jelent, hogy szokásos?
Hát amivel a középosztály általában minden ügyét intézi, még akkor is, hogyha nincs rá szükség, vagyis, hogy keresi a kapcsolatokat, hát ezek megvoltak, hiszen az illegális mozgalomból számos tudományos illetve egyetemi emberrel volt a szüleimnek baráti viszonya, és hát mondjuk megemlítették, hogy én a filozófia szakra jelentkezem, és így módon a felvételem viszonylag egyszerűen ment. Azt hiszem, hogy ha nem lettek volna ezek a kapcsolatok, akkor nem filozófia szakra vettek volna fel, hanem átirányítottak volna másra. Ez, mint később kiderült, elég gondosan válogatott. Hát, hogy úgy mondjam, megbízhatók szakja volt. Egyrészt a régi értelmiségi, pártértelmiség gyerekei kerültek a filozófia szakra, akik nem titkoltan az elit utánpótlását voltak hivatottak biztosítani. Hát ilyen volt a Kis János és a Haraszti is. És a másik pedig a friss hús, vagyis az alulról jött, de a KISZ mozgalomban nagy aktivitást és elkötelezettséget mutató fiúk és lányok, akik viszont az apparátus utánpótlását voltak hivatva biztosítani.
Két dologról szeretném még, ha szót ejtenénk. Már érintőlegesen mondtad azt, hogy Három gyereked van. A három gyerek hogyan tűrte el a te életformádat? És egyáltalán a családod hogyan tűrte el?
A kényszer meg az egymás iránti szeretet az egy olyan egyedi életformát épített ki nálunk, ami nagyon-nagyon boldogító volt, és irigyléstárgyát képezte a gyerekeim barátai között. Úgyhogy a nagyobbik fiam egyszer még kamaszként angyali ártatlanságával úgy fogalmazott, hogy anyu, minden gyerek irigyli az osztályban mi életformánkat. Hát ennél nagyobb kitüntetést, hogy úgy mondjam, akármilyen gyémántokkal ékesített, akármilyen zászlórendet nem kaphattam, nem kaphatok soha az életbe, mint ezt a mondatot.
Te fel vagy készülve arra, hogy adott esetben egy politikai hatalmi funkciót vállaljál, hiszen a demokratikus ellenzéknek jószerével egyetlen női vezetője vagy.
Attól félek, hogy nem vagyok alkalmas politikai szerepvállalásra, ugyanis sok olyan tulajdonság hiányzik belőlem, ami a politikai szerephez nélkülözhetetlen. Például a versenyszellem. Ha nem ambiciózus valaki, akkor azt hiszem kár politikai szerepet vállalnia. Akinek a számára a vereség nem tragédia, az ne legyen politikus. Éppen ezért azt hiszem, hogy nem fogok politikai szerepet vállalni, hanem értelmiségi leszek újra, vagy maradok.
Jelenleg hol dolgozol?
Egy óvodában dolgozom, 3 éve. Igen, hát ez egy elég lehetetlen helyzet, és nyilván nem szeretnék óvónő lenni igazából. Remélem, hogy fent tudom tartani a befolyásomat azokra, akik viszont politikai funkciót szeretnének, vagy szívesen vállalnának politikai funkciót, közel állunk egymáshoz gondolkodásban és célokban, hogy őket befolyásolni tudom a magam értelmiségi eszközeivel, és hogy ilyen módon vállalok részt a politikai kibontakozás és gazdasági kibontakozás elősegítésében, de a versenypályán való szereplést azt szeretném átengedni másoknak.
Tisztelt Országgyűlés! Azt a sajnálatos hírt kaptuk, hogy elhunyt Solt Otília képviselőasszony. Napi rend előtti felszólalás jelentkezett Pettő Iván frakcióvezető úr, SZDSZ. Megadom a szót.
Tisztelt Országgyűlés! Búcsút venni valakitől, akit becsültünk, akkor is nehéz, ha a távozó hosszú és megelégedett élet után hagy itt bennünket. Solt Otília fájdalmasan korán, 53 évesen, sok-sok küzdelem és fájdalom után ment el közülünk. Méltó az Országgyűlés főhajtására is, nem csupán azért. Thank you.
Az imént elhangzott felvétel 1989-ben készült, és 1997-ben hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere? Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak.